A titkok kapuja. Istenkeresés a Kortárs Színházban.
Szűcsnelli Fedáksári este a Nemzeti Színházban azzal a céllal jött létre, hogy felelevenítse a 20. század egyik legnagyobb magyar színésznőjének emlékét, megismertesse a közönséggel nem mindennapi életének részleteit és igazságát, valamint elégtételt szolgáltasson személyének mindazért a méltánytalanságért, amelyben ez a kivételes művésznő részesült. Az emlékest anyagát részben emlékiratából, az Útközben és a Te csak most aludjál Lilium című könyvből, részben egyéb megemlékezésekből, leveleiből, valamint a Színháztörténeti Intézet anyagaiból, a Régi Színházi Élet című folyóiratokból gyűjtötték össze. Szűcsnelli Fedáksári estjén elhangzanak még dalok Fedáksári leghíresebb szerepeiből, ezekkel is felidézve a magyar operett eme nagyasszonyának alakját. Aki színpadon látta őt, nem felejti soha. Különös érdekesség a Fedáksárit elénk varázsoló művésznő Szűcsnelli személye. Ő is Beregszán szülötte. Gyökerei ehhez a városhoz kötik, csak úgy, mint nagy elődjét. Rendkívüli empátiával és érzékenységgel vett részt az est szerkesztésében, fő hangsúlyainak megtalálásában, a koncepció tervezésében és kitalálásában.
Miért pont Fedáksárit választottad?
A Nemzeti Színház fölajánlotta a színészeinek, hogy mindenki csinálhat egy önálló estet, tehát van hozzá terem, és hát úgy gondoltam, akkor miért ne, én is megpróbálok valamit létrehozni. Én másik dologgal akartam foglalkozni, de amikor Attila elkezdte csinálni a Fekete ég, fehér felhők című előadását, akkor ő találkozott a Fedáksári naplójával, és azt mondta, hogy ez te vagy, ezt neked meg kell csinálni. És akkor én elmentem a könyvesboltba, megvettem a Te most csak aludjál Lilium című könyvet, tehát ez az ő naplója, ez a második könyve, úgymond, mert van neki az első Útközben címmel, amit 28-29-ben adtak ki, és akkor tényleg az történt velem, hogy én elkezdtem azt olvasni, és akkor már nem tudtam kitenni a kezemből, és akkor elindult, ez egy másfél éve történt, körülbelül másfél éve ezelőtt történt ez a dolog, és akkor elindult velem a körhinta. Vagyis én meg Fedáksári fölültünk erre a körhintára, és akkor elolvastam az Útközben című könyvét, amit már nem lehet most antikváriumban sem megszerezni, és hol nevettem, hol sírtam, mert tényleg annyira magaménak éreztem az, hogy ugye a Beregszász szó az szerintem minden második oldalon ott van, mert ő soha nem hagyta ki azt, hogy ő nem beregszászi lett volna, vagyis ahonnan származott. Igen. És akkor én a kis beregszászi fruska, én a kis beregszászi butus, én. Tehát a Beregszász szó az mindig ott lebegett valahol. És ez a haza szeretete, már nem csak Kárpátaljára gondolva, hanem az egész Magyarországra, ahogy ő művelte a színházat, ez a munkabírás, meg minden, ez nagyon megfogott engem. És a másik meg az a dolog, ahogy egy emberrel tudnak bánni. Tehát ahogy azok az emberek, netalán akik fölemelnek, azok porba tudnak tiporni egy idő után, mert netalán zavarsz valakinek, és nem utolsó sorba, ami megfogott, hogy nagyon sok ember úgy halt meg második világháború után is, de előtte is, ugye a kommunizmus alatt, hogy egy nagy bélyeget nyomtak a homlokukra, és akár hibásak voltak valamiben, akár nem, úgy haltak meg, és ezek az emberek nincsenek rehabilitálva mai napig, és az én Fedáksárim ugyanígy végezte.
Mi a közös a ti személyiségetekben, az egyéniségetekben?
Ez mind, amit az előbb így felsoroltam. A humorérzéke az, ami megfogott még pluszban, de ez a munka szeretete. Inkább azt mondom, ami nem egyforma bennünk, ő azért szeretett mindenütt első lenni, és ő mindent megtett azért, hogy ő ott legyen. El tudott tűnni, mert történtek problémák, eltűnt, de egy fél év után úgy jött vissza, hogy akkor is én vagyok az első, a first lady, de ő rengeteget dolgozott ezért. Ő képes volt megtanulni németül, februárban, hogy mondja, még nem tudott németül, júniusban már játszik a német színpadon, Reinhardt színházában, tehát ez valami. Tehát én ezt nem biztos, hogy meg tudnám csinálni.
Melyek voltak az ő életének a nagy, kimagasló eseményei és pontjai, amelyek esetleg az előadásba is bekerültek?
Az első, ahogy ő felkerül Budapestre, mert ő színésznő akar lenni, hogy a Rákosi Szidi iskolájába kerül be, és akkor ott Rákosi Szidi is észreveszi, utána rögtön Bőti László a fia, aki ugye számára a színházat is alapít, ez a Király Színház, amit 1903-ban nyitnak meg, és akkor így jönnek, múlnak az évek. Szerintem az ő életében minden nap olyan sűrű, hogy valaki, mit tudom én, 10 év alatt nem él meg annyi mindent, mint ő egy nap alatt, vagy egy hét alatt meg tudott élni. És akkor jöttek a sikerek, jött a szerelem, bukás, ugye volt egy nagy szerelme Gróf Degenfeld Imrével, és nem tudom, olyan 10 évig tartott ez a húzavona, mert a gróf el akarta venni feleségül, de az édesanyja és a család ugye ezt nem engedélyezték. Ez nem történt meg, de ez 10 évig tartott ez a szerelem, de lehet, hogy jobb, ha így történt, mármint számunkra, mert ki tudja, hogy csinálta volna, biztos nem csinálta volna tovább a színházat. És akkor jött ugye Molnár Ferenc, megint csak egy nagy dolog az életében, ez 11 és fél évig tartott ez a kapcsolat. Nagyon érdekes kapcsolatuk volt. Se veled, se nélküled című dolog, de nagyon sok minden született. Darabok születtek ebből a kapcsolatból. Azért Molnár Ferenc is tudott ebből kapacitálni. És akkor jött az első világháború, jött az első kommunizmus 1919-ben, ugye, ahogy megtörtént a Trianon, hát ebbe majd belehalt lelkileg, és megint a zsidó törvényeket megélni, tehát ez nem csak egy zsidó származású színésznek vagy embereknek volt nehéz megélni ezeket az időket, hanem az ilyen embereknek is, mint Fedák Sári, hiszen ő rengeteg zsidó származású színészt hozzásegített ahhoz, hogy színpadon játszanak, mert különben nem lett volna pénzük, nem lett volna miből élniük azokban a nehéz időkben. És ugye utána jött az első világháború, és utána meg a börtön.
Ő miért került börtönbe?
Azért került börtönbe, mert azt mondták, hogy antiszemita, közben annyi volt a bűne, hogy 44 őszén ő elmegy Sopronba játszani, mert még ott volt néhány előadása, amit le kellett játszania, de úgy ment el már akkor Budapestről, hogy a nyilasok is küldözgettek neki leveleket, hogy így fogunk megölni, meg úgy, mert 25 éven keresztül kommunista volt. Ezt mondták róla, mert történtek dolgok, ugye, amikor toborzott 19-ben a Vörös Hadseregbe, ugye az előadáson belül én elmondom, hogy kb. Hogy történhetett ez, vagy ahogy Fedák Sári mondja el a könyvében. Ő szinte menekül Budapestről, mert a nyilasok üldözték. És akkor elmegy Sopronba, és Sopronban már, ahogy közeledett a szovjet hadsereg, akkor szintén menekülnie kellett, és ha nem megy el Bécsbe, akkor ott az a ház, az a lakás, ahol ő bérelt, azt egy bombatalálat érte, tehát meghalhatott volna. És elment Bécsbe, és ott kapott a Donau-Zender nyilas rádiótól egy felkérést, hogy csak a kulturális programokat fogja vezetni. És maximum hetente kétszer. Mert viszont szállást és étkező jegyet csak az kapott, akinek van munkája. Tehát ő kényszerből el kellett, hogy ezt... És könyvében is leírja, hogy ő miket olvasott fel. Tehát már csak amiatt is, ha végigolvassuk és utána nézzük, tényleg nem mondhatjuk azt, hogy ő egy antiszemita volt, amit épp az elébb mondtam el, hogy ő mennyi emberen segített. És akkor, ahogy mondja majd a bíróságon is, volt férjem is, Molnár Ferenc is zsidó származásra szabad megjegyeznem, és sok mindenki, aki írta neki a dalait, a darabokat, stb. Tehát akkor azt mondja, hogy lehettem én antiszemita. És akkor a legfájdalmasabb az, hogy a legjobb barátnője árulja majd el, és bármi történik, majd ahogy hazahozzák, és megtörténik a bíróság, őt nem rehabilitálták.
Hihetetlen energiával játszod ezt az előadást, tehát tényleg ilyen fáradhatatlanul. Fedák Sári is egy ilyen fáradhatatlan jellem volt, tehát még a börtönben is ott van benne a lelkében az a tűz, amikor ott raboskodik, és hisz, és akar.
Hát igen, mert a színpadon ketten vagyunk, Fedák Sári meg Szűcs Nelli, tehát itt duplán van minden. Igen, ő utolsó pillanatig, ugye 77 évesen hal meg, tehát amikor megtudja, mitől hal meg, tehát ő végig abban volt, a színpad az, ami éltette. 66 évesen hozzák haza, és viszik egyenest az Andrássy úti börtönbe, utána állt a Markóba, tehát 66 évesen. Micsoda személyiség lehetett a Fedák Sári, hogy még ennyire félhettek tőle.
Hát igen.
Tehát magáért beszél ez a dolog. És ugye ezt a második könyvét, a Te csak most aludjál, Lilium, ő a börtönben kezdi el írni, és Nyáregyházán, ahová majd úgymond száműzik, vagyis hát oda hívták a rokonai, ott fejezi majd be. Persze, hogy végigmegy az életén, és akkor, mikor egy ember, gondolom magamban, mert én még nem írtam ilyen dolgot, átéli az életét, a hogyanokat, és ezért van tűz még a börtönben is benne, mert valami viszi őt. Tehát az, hogy gondolkodik, azt mondta, hogy nem hagyta magát el, hogy ne lássák rajta, hogy pánikban van, vagy bármi történik, tehát ő kibírja ezt is. Mivel egy veséje volt, ő azt hitte, hogy bele fog halni ott a hideg pincébe, meg minden, de nem. A tűz, ahogy én is szoktam mondani, amit ő kapott a Jóistentől, az éltette.
Nagyon szép tanúságtétel ez az előadás az identitásodról. Hogyan reagál erre a közönség?
Hát nem tudom, ezt a közönségtől kellene megkérdezni. Akivel beszéltem, mindenki úgy jön ki, hogy azt mondják, hogy tapsolunk, de inkább hallgatnánk, és esetleg a sírás környékezi őket, meg ilyen dolgokat mondanak, mert egyszerűen megrendítő az egész történet.
Miért fontos az neked, hogy a Nemzeti Színházban pont ezzel az előadással állj ki a te egyéniséged, az identitásod mellett?
És nem csak a Nemzeti Színházban, mert én el akarok vele indulni, bárhová, ha meghívnak, én nagyon szívesen elviszem ezt az előadást, mert úgy érzem, hogy fontos, főleg ebben a mai világban, ebben a zűrzavarban, amiben élünk. Amikor beszélünk a nagy szabadságról, hogy jaj, meg kell érteni mindenkit, így meg úgy, és közben elfelejtjük a saját, úgymond, hovatartozásunkról akár beszélni, akár megszeretni azt a helyet, ahová születtünk, megszeretni azt a nyelvet, amelyen beszélünk. Minden mást elkezdünk szeretni, csak a saját dolgainkat felejtjük el. Talán emiatt is. És talán azért, hogy nekem is nagyon fontos, én most hétvégén Beregszászra megyek visszajátszani, és alig várom, hogy odahaza játszak. Azon a színpadon, ahol elkezdtem, úgymond, és hogy nincsenek véletlenek, hogy Fedák Sári ebben az épületben látott először színházat, és ő is először lépett fel, mint műkedvelő. Ezt az épületet régen úgy hívták, hogy oroszlánszálló, és ez az épület lassan 20 éve, hogy a Beregszászi Színház épülete. Ezért mondom, hogy nincsenek véletlenek, hogy én elkezdtem a Fedák Sárival foglalkozni. Mintha a Jóisten keze lett volna benne, hogy megajándékozott ezzel a dologgal, hogy én ezt megcsinálhattam. Mert nagyon szép kis csodák történtek velem az alatt, az idő alatt, hogy én elkezdtem foglalkozni a Sárival. Már csak Sárinak nevezem, mert úgy érzem, mint hogy a barátnőm lenne.
Mondj erre egy példát ezekről a csodákról.
Ezekről a csodákról. Ahogy megtaláltam a sírját a temetőben. Ez volt az első, mert a Farkasréti temetőben van eltemetve, és elmentünk a férjemmel, akinek végre volt türelme hozzám, és megkérdeztük a portán, tudják-e, hogy hol van ez a művésznő eltemetve, és mondták, hogy nem. De jön itt egy kolléga, kérdezzük meg tőle, és kérdezzük a hölgyet, hogy hát Fedák Sárit keressük, és azt mondja, nem tudja pontosan, hogy hol van, de hát a művészek ott vannak a 25-ös parcellában eltemetve. Nagyon sok művész. És akkor látta, hogy virág van a kezünkben, azt mondja, hogy önök művészek? Mondjuk igen. És azt mondja, hogy milyen kár, hogy nem tudnak külön embert ráállítani ezekre a sírokra, mert ugye nagyon sok olyan művész van eltemetve, akinek már a sírját senki sem felügyeli, és hogy akár ha minden most élő művész, ha csak évente egy kávé árát adná be, csinálnánk egy ilyen gyűjtést, akkor ebből a pénzből ezek a sírok karban lennének tartva, úgyhogy lehet a következő lépésem az lesz, csak időhiányban szenvedek mindig én is, hogy ezt a gyűjtést így elindítsam, és az lesz a címe, hogy egy kávé ára. Na és akkor mi elindultunk tovább a 25-ös parcellát megkeresni, és már egy fél órát bolyongunk, mindenkit megtaláltam, akit esetleg nem akartam volna, olyat is, de azt most nem fogom megnevezni, hogy ki az, és nincs. És volt egy hölgy, és egy idős férfi, egy idős bácsi, olyan 80 éves lehetett volna, és olyan szép kép volt maga, hogy járkált a sírok között, mint hogyha az ismerőseit látogatta volna. Tehát egy filmbe való jelenet volt, sőt, akkor, amikor Zsolt férjem megkérdezte tőle, hogy bocsánat, nem tudja, hogy hol van véletlenül eltemetve a Fedák Sári, és akkor kivesz a kabát zsebéből egy noteszt, a noteszen belül szintén volt egy papírlap, mint egy rendszer, kiterítette, és azt mondta, hogy nézzük meg a 81-esben talán. Hát fantasztikus dolog volt ez az élmény is, és akkor megyünk tovább, és akkor ez a hölgy, aki szintén látta, hogy mi keresünk valakit, megkérdezte, hát kit keresünk? Hát ha tud segíteni, hát mondjuk a Fedák Sárit, hát sajnos nem tudja, de hogy milyen szép dolog, hogy önök művészek, és egyszer csak így kijönnek a Fedák Sárihoz. Hát azt mondja, ilyen nincs a mai világban. Megyünk tovább, és amikor megtaláltam a Bőti László sírját, ugye az ő Fedák Sári igazgatója sírját, akkor ott elsírtam magamat, és azt mondtam, hogy ez egy jel, mert közben azt mondogattam a temetőben, hogy Sári, hát segíts, sugd meg, hogy hol vagy. Ez már maga egy jel volt, és akkor arrébb mentünk, nem tudom, 5 métert, egy néni két sír mellett járkált, rakta rendbe, és kérdezem a nénit, hogy nem tetszik tudni, hogy hol van a Fedák, és rögtön, hát itt van a hátam mögött. És rögtön rákérdezett, hogy önök Kárpátaljáról jöttek? Igen, mondjuk, igen. Azt mondja, mert tudják, hogy Fedák Sári beregszesz, hát mondom, hát hogy ne tudnánk. És akkor ugye kiderült, hogy a néni is Kárpátaljáról származik, és nagy fájdalma van, mert nem csak a férje halt meg, aki 80 éves volt, de a fia, és a Jóisten, hogy adja ezeket a dolgokat, tehát én keresek valamit, de ahhoz, hogy megtaláljam, nekem is adnom kell egy másik embernek valamit, és nekem ennek a nénének a történetét végig kellett hallgatnom, meg kellett ölelgetnem, mert azt láttam, hogy erre van szükség, hogy valaki meghallgassa az ő történetét is. Úgyhogy én itt találtam meg a Fedák Sári sírját, de most már így kijárok hozzá, meg virágot ültettem, meg ugye gyertyagyújtáskor kint voltunk, és kivittem, mert itt volt, bemutatóra eljött a Fedák Sári testvérének az unokája, Mária Luisa, aki Venezuelában él, Caracasban. Ő már nem látta Fedák Sárit, de a fiú testvérei, 4 fiú testvére volt, az egyik már meghalt közülük, de még van 3, ők gyerekkorukban még látták a Sárit. Úgyhogy ért egy ilyen élmény, mert nyáron, mivel vele voltunk kapcsolatban, mert a jogok ugye őt illetik, és ő átjött Angliába, és mert az egyik lánya ott lakik, és aztán átjött Budapestre, hogy megismerkedjen velem. Ez is egy csoda, úgyhogy a másik csoda, hogy találtuk meg az egyik kottáját, amit sehol nem találtam meg, tehát sok minden történt velem.
Érted ebben a szívem, néked sír a vitálom, nem szeret ilyen
Visszatérve Trianonra, Molnár Ferencnek volt egy megjegyzése az előadás szerint, ami nagyon-nagyon rosszul esett Fedák Sárinak, és én úgy értelmeztem, hogy onnantól kezdve indult el az ő kapcsolatuk mondjuk a Lejtőn.
Igen, hogy bele kell nyugodni, hogy 11 vármegyénk marad. Ezt Sári írja így meg, mert én úgy olvastam a könyvét, akár egy kis regény is lehet, vagy egy nagy regény, mert a könyv egy ilyen 500 oldalas, és még mindig maradt ki belőle 200 oldal, ami nem került be a könyvbe. Nem tudni pontosan, hogy emiatt is, vagy az, hogy Molnár Ferenc beleszeretett épp egy még fiatalabb művésznőbe, a Darvas Lilibe, tehát itt ezt nem lehet. De az egy nagyon fájdalmas pont volt, az biztos az életében, amikor ezt meghallja, ezt a mondatot, hogy bele kell nyugodni. Hát hogy lehet bele nyugodni? Én találkozok emberekkel, akik mai napig nem nyugodtak bele. Bár lehet, hogy csak a nagyszülők élték meg ezeket a dolgokat, de viszi magában, mert a gyökerek ezt adták át nekik.
Neked sokszor van honvágyad?
Mindig.
És milyen sűrűn jutsz haza?
Két havonta egyszer, de akkor ilyen szaladva, hogy oda-vissza, mert ugye tehát minden rokonunk ott él, a szüleink, meg hát, ahogy a Sári mondja, aki tisza vizét issza, annak szíve vágyik vissza. Ezt nem lehet törölni.
Van még egy párhuzam az életetekben talán, de ne beszélj róla, hogyha nem akarsz. Tehát ugye neki is egy művész volt a férje.
Igen.
Ez mennyire nehéz dolog? Vagy,
nem nehéz. Vagy hát nem mikor, nehéz. Hogy? Egyszer fehér, egyszer fekete. Abból a tekintetből, hogy megértjük egymást, mert tudjuk, hogy mind a ketten mivel foglalkozunk. És hogy az életünk nagyobb részét a színház tölti ki. Valahol sajnos, mert ugye két gyermeket nevelünk. Most is szakad meg a szívem, hogy ugye próbáltam, aztán szaladtam ide a rádióba, és akkor szaladok vissza, mert este előadásom van. Tehát reggel láttam őket, amikor megcsináltam a reggelit, elmentek iskolába, és akkor már este látom éjszaka őket, amikor már alszanak az ágyban. Úgyhogy most már ilyen napjaink vannak. Annyival könnyebb, hogy egy kicsit nagyobbak lettek, 11 a fiú és 15 a lányunk, de már egyedül tudnak maradni, de akkor is, tehát a szülőkre mindig szükség van. Bár ők úgy érzik néha, hogy nincs, de én azt tudom, hogy van, mert ilyenkor kell őket még a helyes útra visszaállítani néha, mert azért hát megvannak a problémák, mert azért a világ az hat rájuk, és nem mindig pozitívan.
Ami talán még közös lehet bennetek Fedák Sárival, ez az Istenbe vetett hit. Erről is van egy nagyon szép jelenet az előadásban.
Hát az előadásban én nem tudtam sok mindent beletenni az előadásban, amit lehetett volna és kellett volna, és minden, csak hát így is elég hosszúra nyúlt az előadásom, 1:50, hogy, mert mindig azt mondják, hogy az önálló est az 1:20 kell, hogy legyen. Hát én ebben nem tudtam ebbe a keretbe beleférni, mert nagyon sok mindent húztam ki. Tehát most nem tudom, a példány 30 oldalas is volt, 54-56 oldalas, ahogy ezt összeállítottuk. És akkor ezt is el akartam még mondani, hogy azt is mindig bolondoztam, hogy lehet olyan előadást kellene csinálnom, hogy egy hétig játszom, és akkor minden napra jut mondjuk egy 50, de akkor annak a nézőnek minden nap el kellene jönni, mert olyan sűrű az anyag, meg annyi mindent lehetne a Fedák Sáriról mesélni, róla, általa, miatta, hogy érdemes lenne ezekről a szakaszokról külön-külön beszélni, de hát ugye ez lehetetlen dolog, és igen, mindig is mondta, hogy ahogy nevezi magát, én keresztény katolikus vagyok, és tehát a Degenfelddel való kapcsolat, tehát Gróf Degenfeld Imrével ez a kapcsolat, mind a ketten úgy voltak nevelve, bár az egyik ugye Gróf és Fedák Sári csak egy vidéki, úgymond úri lány, de mivel tudták, hogy nem lehetnek egy pár, de Sári felajánlotta, hát mindegy, nem engednek, én keresek annyi pénzt, akkor is legyünk egy párként, de ott volt az ez a neveltetés, ami nem engedte meg végül is, mert ők mind a ketten ragaszkodtak a fehér ruhás esküvőhöz, és ugye hát tudjuk, vagy legalábbis én nem felejtettem el, mi az, hogy fehér ruhás esküvő, ami nem biztos, hogy már manapság azért veszik fel a fehér fájtlat, mert tudjuk, hogy mit jelent, vagy nem. Úgyhogy fontos volt neki végig, mindig olvasta, hol a Bibliát, hol Istennel kapcsolatos könyveket, ez mindig ott volt az asztalán.
És a börtönben is, mint hogyha úgy nagyon erősen.
Hát azt mondja, folyamatosan térdre borulva imádkoztam, mert Istent nem elég szeretni, Istent alázatosan térdre borulva kell imádni. Tehát ő soha nem rótta fel, hogy Istenem, hát hogy kerültem én ide. Ő felfogta, hogy fönt járt a mennyekben, mert amit ő megélt, hát ez mit tudom én, hát kivel lehetne ma összehasonlítani, lehet csak ezekkel a hollywoodi nagy sztárokkal, tehát ezt élte meg a század elején már. Az angol királynak nótázgatott, járta a csárdást. Képzeld el, milyen, amikor ott van a börtönben, és ott van egy neszeszer, amit a királytól és a királynőtől kapott, és amikor ott vannak ezek a bélyegzők, ez a rémület. Tehát tényleg meg lehetett volna bolondulni, hogy hogyan kerültem én ide, ő feltette magának ezt a kérdést, amikor belökik a cellába az Andrássy úti börtönbe, hogy hogyan kerültem én ide. És akkor kezd gondolkodni, hát úgy, hogy mennyi irigye volt, újságírók, akik nem mindig jót írnak az emberről, hanem tudnak rosszat is tenni veled, és az életedbe is kerül. És így tovább, és így tovább.
Mi ennek az előadásnak a legfőbb üzenete?
Elsősorban, hogyha mi, művészek, nem kezdünk el beszélni a régi színészekről, akik már valamit, hát nagyon sokat tettek le a magyar kultúra oltárára, akkor ki fog rájuk emlékezni, ha nem mi? Tehát ez az első, ugye, hogy ezeket a dolgokat át kell adni. Mert nagyon sok, ahogy beszélgetek a nézőkkel, előadás után, hogy hát ők nem is tudták, hát ők nem is tudtak erről se tudtak, arról se tudtak, és hát, ha vannak ilyen kiemelkedő művészek, ugye, mint Fedák Sári, vagy a Mezei Mária, ugye a másik előadás szintén, ami megy a Nemzeti Színházba, és hát nagyon sok, nekem most kedvem lesz esetleg így elindulni ezen az úton, mert ezek egyéniségek voltak. Ezek megéltek valamit, ezek kiálltak a hazájukért, ezeket nem szabad elfelejteni, és mi nem adjuk át a fiataloknak, mert ha néhány idősebb ember nem emlékszik rá, mert a kommunizmusban éltek, és nekik már nem volt szabad ezekről a dolgokról még beszélni se, Fedák Sárit el kellett végképp temetni, ezekért a dolgokért a jövőt építeni kell, de nem szabad felejteni a múltat, akár csak ha ezért. Meg hát miért ne Fedák Sáriról beszéljek, amikor elolvasunk egy regényt, vagy épp egy bármelyik darabot csináljuk meg. Hát mivel rosszabb ez a sors, mint egy megírt, kitalált ember sorsa.
Nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat.
Én köszönöm.
A Titkok kapuja című műsor mai adásában Szűcs Nellivel beszélgettünk a Nemzeti Színházban létrehozott Fedák Sári estről.
A Titkok kapuja című műsort Prontvai Vera készítette.
Négy óra.
lélek hangja.
Mária Rádió Dobos, FM 97,5.